Az volt a cél, hogy a mai fülnek ne legyen benne anakronizmus vagy régi módiság. Mindenféleképpen mondhatóra akartuk tenni a létező összes verselést, azt prózává alakítottuk benne, de ugyanakkor hagytunk meg benne olyan elemeket, amik ma is mondhatóak, tehát amik köznapi beszédben is használhatóak. Tehát amik eredetiben is benne voltak. Ugye praktikusan a Mesterem Benedek jelenetei azok végig prózába voltak írva. Azt, hogy mennyi a káromkodás, hát ezt soha nem lehet eldönteni előre, hogy mi lesz a végeredmény. Ugye nem lehet végig káromkodni egy darabot, mert akkor elveszíti az ember a nézőt. Ugyanakkor a közbeszéd, már csak amióta én színpadon dolgozom, mondjuk az sem a kezdődött, de azóta nagyon sokat durvult. A kötő szók használata nem volt ilyen sűrű, és nem volt elfogadott színpadon, most ez teljesen máshogy van. Mind a mozik, mind pedig a tévék, sőt ezek a stream szolgáltatások, ezek teljesen megszállták a nyelvet is bizonyos szempontból, és úgy, ahogy az angol rádióban vagy a BBC-ben a fákszócska használata az valaha botrány keltett volna, ma már teljesen természetes jelző. Ugyanúgy hát nálunk is szépen csúszik errefele a beszéd. Tehát ezt nem lehet eldönteni, ezt a egyéni ízlés határozza meg, hogy kinek sok, kinek kevés. Én láttam olyan előadást, ahol azt hittem, hogy nézők fognak felállni és kimennek, mert kifejezetten káromkodósa volt írva valami. De nem ez történt, hanem kacaráztak rajta, meg szóval nem csattogtak a székek, mint 15-20 évvel ezelőtt történt volna. Úgy éreztem, hogy az előző verziónkhoz képest többet elbír, és a színészek is, akikre én nagyon hallgatok, ők is azt mondták, hogy elbírja. Néhányat a főpróba héten kirántottunk belőle, mert torlódás volt, azt nem mondjam káromkodás, torlódás, de nem hiszem azt, hogy obszén lenne a nyelve miatt az előadásnak. Nagyon régen dolgoztam ezzel a szöveggel, ugye több mint 10 évvel ezelőtt csináltuk. Az alapfordításunk az Arany Jánosé volt, de megnéztük a Nádasdyét is, nem nagyon használtuk az övét. Az, hogy merre alakítottuk, az kifejezetten arra alakítottuk, amit én egyszer egy főiskolás osztálytól kaptam ajándékba, hogy az milyen csodálatos dolog az, hogy ennek a tündérpárosnak, a Titániának, meg az Oberonnak a cívódása az rossz időt hoz a földre, tehát erre forgattunk rá mindent az előadásban, tehát ez lett a nagy kerete az előadásnak.
És a szereplők hogyan alakultak, mert azért legalábbis megnevezésükben és nyilván kicsit habitusukban is különböző jellemzőket vettek fel.
Ezeket nevezhetjük viccnek is, hiszen Arany Jánosnál se fontos, hogy a zuboly az ács legyen, tehát nálam is tök mindegy, hogy a darab rendezője, Horribile Dictu, nem férfi, hanem nő, és nem az a foglalkozása, ami ott van, mert igazából az soha ki nem derül, hogy mi a foglalkozása neki. Tehát se a Shakespeare-nél, se az Arany Jánosnál nincsenek arra utaló szövegek, hogy ezt milyen foglalkozású ember mondja. Emiatt ott szabadjára engedtem a lovakat, de ezzel nem vagyok egyedül. A Nádasdy is már fordította, nem talán Tetőfinek fordította az ácsot, tehát neki is vannak ilyen viccei. Az, hogy én meg elvettem, és nem forgalom számáról lett, vagy már nem tudom pontosan mi, az gyakorlatilag nem jelent semmit a darab szempontjából, csak annyit jelent, hogy a darabbeli fináléban lévő darabnak annak ő a rendezője, tehát az az igazi funkciója neki, nem pedig a rendes foglalkozása. Azt meg, hogy hívják, hogy egy szereplőt hogy hívnak, az mindig egy komoly menet a darab írás vagy átírás során, tehát amikor megtaláljuk a nevét, azon nagyon sokat szoktam játszani, hogy jól mondhatóak legyenek, jellemzőek legyenek, használható nevek legyenek, és ne olyanok, amik kicsit idegenek a fülnek.
Kicsit átalakultak azért a szereplők a ti olvashatotokban, vagy írratotokban, meg a te rendezésedben? Tehát áthelyeztél hangsúlyokat azért, mert hát Shakespeare idejében ez egészen másként hangzott és csengett.
Ugye nekem az Atya Úristen nem a szituáció, tehát amikor arról van szó, hogy egy lány lefekszik aludni a kedvese mellett az erdőben, mert elszökött otthonról, és mire fölébred, addigra a kedvese eltűnik, és nem csak, hogy eltűnik, hanem már másba szerelmes. Ez annyira sarkos helyzet, noha mindenkinek vannak ilyen szerelmi csalódásai egy bizonyos életkor után, vagy előtt. Én erre sarkítottam rá mindent, tehát ezekre a helyzetekre. Azt akartam, hogy ezek teljesen világosak és átélhetőek legyenek a nézőknek. Annál is inkább, mert általában a Szent Iván helyi rendezés során el szokott követődni az a hiba, hogy hát a szerelmesek az egy olyan szükséges kolonc ott az egész darab hátán, pedig nem, hát az egy, a nagy része ugye arról szól meg a szerelemről, hogy az hogyan tud változni, és milyen folyékony, és milyen gonosz tud lenni a változása neki. Ilyen szempontból nyugodtan mondhatom azt, hogy akár részletesebb is, vagy akár mélyebb is, mint az eredeti Shakespeare-i darab.
Nagyon hangsúlyos szerepet kap a tündérkirály, Oberon, és hát ugye pukker-mukker, tulajdonképpen játszadoznak az emberekkel, sorsokkal játszadoznak. Hogy ezt mennyire teszik komolyan, s mennyire játékból, ez nagyon hangsúlyossá vált. Ez is volt a szándék?
Ez volt a szándék. Hát ugye először a Jankot nevű lengyel esztéta, vagy drámatudós foglalkozott ezzel, hogy milyen mélyen átítatja a szexualitás ezt az egész darabot, és utána, ami világhírűvé lett a Peter Brook, hát ő is ezt az elemzést vette alapul. Nekem már ilyen szinten könnyű dolgom volt, de hát nagyon sokat kell dolgozni vele, hogy ez teljesen világos legyen. Fiatal lányok látszanak ennek a tündérnek, mi a dolga egész pontosan, tehát hogy hogyan úszítja egymásnak a férfiakat, nőket, vagy nőket, nőket, férfiakat, férfiakat, tehát onnantól kezdve, hogy ez a szerepe nyilvánvaló lesz, onnantól kezdve már az is szándékunk volt, hogy ezt kicsit mélyebben, vagy kicsit más formában is csináljuk meg, mint ahogy a Shakespeare-nél van, tehát mit tudom én, az, hogy két férfi szerelmes lesz egymásba, ez a Shakespeare-nél nincsen, vagy akár két nő, tehát nem foglalkozik ezzel. Ugyanakkor hát más darabjában persze foglalkozik vele. Ezeket már mi írtuk bele azért, hogy minél több hatását lássuk annak a csodálatos pipacsnak, amit a pukka az áldozatok szemébe facsar. Valóban igyekeztünk minél több bőrt lehúzni erről a pipacsról, ha szabad ilyen képben arra élni.
Shakespeare-nél azt hiszem nagyon kevés előadás van színház nélkül, és hát a színház nyilván ide is belekerül, sőt, még ez is hangsúlyosabb talán, mint a Shakespeare eredetiben.
Az eredetiben is benne van az előadás a mesterembereknek, ugye ez nagyon komoly játék lehetőséget kínál mind rendezőnek, mind a színészeknek. Én itt nagyon sokat szoktam a színészekben bízni, ennyi ripacsériát engednek meg maguknak ebben az előadásban. Ugye nagyon bírom a Varga Balást is, a Ernőt is, akik a két nagyon nagy szerepet játszák ebben a dologban, azokat közösen dolgoztuk ki, hogy milyen méretű legyen ez az előadás, és milyen hosszú. Nekem nagyon fontos ott az, hogy a színészek mit tudnak hozni, bár a többi része is közös, de ez a közösnél is közösebb, tehát itt nagyon lényeges az, amit ők tudnak hozzárakni ehhez az előadáshoz. Hát amivel megterheltük még, azok ugye ilyen közhelyek, vagy ilyen köznapi dolgok, hogy a görögöknél senki nem szereti a nyakukra ültetett Amazon királynőt, és emiatt az a pletyka járja jól, ahogy egy melle van a nyilazás miatt, amit egyébként ugye egy szintén közhelyes dolog a mitológiából, és ezzel a közhelyes szembesítettük ott a görögöket. Ilyen apróságok azért csúsztak bele.
Ez már a dramaturgiai játszadozás is, gondolom, megélvezett, nem?
Hát az is van benne természetesen, de az is van benne, hogy milyen könnyen ítélünk meg embereket egyetlen tulajdonságuk alapján. Milyen könnyen csúszik bele az ember az előítéletességbe, meg akkor is, hogyha nem akar, akkor is milyen könnyen áldozata lesz ennek a dolognak.
Említett egy olyat a múltkor, hogy ugye minden társulatnak megvan a hangja, vagy most nem is tudom pontosan milyen kifejezést használtál. Itt jön be az, hogy hogyan tudod alakítani az előadást a színészekkel?
Ugye hát én ezt a darabot nem először rendezem, másodszor. Ugye azt, amit Szombathelyen kialakítottunk valaha, azt nem lehet ráhúzni erre a társulatra. Tehát az az övéké volt, én már úgy érkeztem, hogy abból a példányból egy csomó dolgot kihúztam, meg neveket változtattam, meg nemeket változtattam a darabban. Tehát a nagy sztori, a generális történet az ugyanaz maradt, de nem lehet minden ízében lemásolni egy előadás, meg fölösleges is, mert csak egy apró példát mondok, ez a színpad sokkal nagyobb, mint a Szombathely. Tehát az, ami régebben elég volt arra, hogy egy színész előre érjen a színpadon, az most már nem elég. Akkor ott máshogy kell mozogni, esetleg több szöveget kell mondani neki. Nem biztos, hogy a színész onnan akar fogalmazni, ahol van a rég elporlatt előadásban a Szombathelyi kollégája fogalmazott, és ez teljesen jogában áll. És én szoktam is nekik mondani, hogyha netán azt teszik észre, hogy egy használt patentot rángatok elő a zsebemből, akkor azonnal szóljanak, mert ez lehet, hogy onnan van, hogy én már csináltam ezt a darabot. Pedig az kell, hogy ők is megtalálják benne mind az egyéni, mind a közös örömüket.
Mi szokott ilyenkor az újrarendezéseknél lenni a lényeg? Tehát játszadozik ilyenkor a rendező? Vagy a saját határait is feszeget?
Nem, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy tudom, hogy a évad legjobb előadását kell megrendeznem, ez minden előadásnál cél. Minden előadásnál ugye nagyon fontos, hogy ne egy darabot rendezzek meg, hanem érjem el azt, hogy egy olyan organizmus lesz a színházi előadás, ami önmagát javítja egy idő után. Teljes mértékben élő legyen a legterjedelmesebb szereplőtől a legszűkebb szöveggel ellátott szereplőig, és mindenkinek legyen benne helye. A történetben mindenkinek legyen oka megszólalni, és hogyha megszólal, akkor tudjon úgy megszólalni, mint akinek oka is volt megszólalni. Emiatt nem lehet lekópizni egy előadást, tehát azok, amikor DVD-ről rendez meg valaki egy előadást másodszor, az oltári bukta, mert az élő anyag ellene megy ennek a dolognak, és csak kényszeríteni lehet őket arra, hogy úgy történjen, ahogy egyszer valaha egy másik előadásban egy másik ember által volt, de hát nem lehet ilyen leharcolt zakókat ráhúzni színészekre. Az a legkeményebb része, hogy figyelni arra, hogy ezt ne csinálja az ember. Állandóan résen kell lenni, hogy ez ne történjen. Tehát kvázi, mintha egy új darabba találkoznál. A könnyebbség ugye az, hogy eleve már van egy nagyon erős szövegvázlat, tehát ami az előző társulatnál nem volt meg, tehát azt ott próba közben gyártottuk le azt a szöveget, ami később ennek is az alapja lett egy erőteljesebb munka után, de ennél több könnyebbség nincs, tehát az összes többi az ugyanolyan vérizzadós, noha nagyon-nagyon jó, és valóban nagyon hasonlít a játékhoz az a munka, de ettől még van benne robot is, tehát nem csak a állandó felhőtlen viháncolás van a színpadon.
Egyébként visszatérve a szöveghez, ez könnyít rajtad, vagy neked könnyebbséget jelent, hogy igen, a te szöveged is, és jobban érzed egy kicsit még akkor is, hogyha Shakespeare az alapja?
Nem jelent így könnyebbséget. Arra is nagyon figyelnem kell, hogy az én szövegemet azt ugyanolyannak tekintsem, mint a Shakespeare-ét. Most nem a minőségére gondolok, hanem épp arra. Tehát, hogyha valami nem tetszik a Shakespeare-ben, gond nélkül megváltoztatom, de arra is figyelnem kell, hogyha valami nem tetszik az én szövegemben, azt is gond nélkül változtassam meg. És általában szoktam engedni színészi kéréseknek is. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki az a mondatot nem esik jól, akkor abban a pillanatban azt mondom, hogy csináljunk másikat. Tehát változtassa meg ő, vagy megváltoztatom én, hogyha ehelyett azt mondod, hogy akkor az neked jobban esik, igen, jobban esik, akkor menjünk tovább ezzel a szöveggel. Ez csak az általános komforthoz járul hozzá a színpadon. A nagy történetet egyes mondatok, bizonyos kitüntetett mondatok kivételével nem érintik. Tehát az előadás az ugyanaz lesz ettől függetlenül. Ezen kívül mindig bővül is egy picit a szöveg természetesen. Tehát ahogy próbál az ember, akkor behullanak olyan szövegek, nagyon jók jutnak a színészek eszébe, amik aztán rögzülnek, amit aztán később vérverítékes munkával kihúzunk a főpróba héten, tehát ilyen is van.
A zenekar ugye ezúttal ott foglal helyet a színpadon, tehát részeseivé válnak tulajdonképpen az előadásnak, a hangulatát teremtik meg.
Annak a történetnek, amiben a zenekar a legnagyobbat segíti, azon kívül, hogy végül is elejétől végéig egy zenei keretbe foglalják az előadást. Ugye nagyon fontos dolguk van a varázslatoknál, meg a viharoknál, tehát itt majdnem minden hangot ők csinálnak a színpadon, amit a néző hall, talán két bejátszás van benne olyan, amit vel már nem volt értelme terhelni a zenészeket. Azok a dolgok, amiket a tündérek művelnek az emberekkel, kvázi a varázslatok kategóriába tartoznak, és nekem itt ebbe a legfontosabb eszközöm a zene ebben a dologban, ami orbitális figyelmet igényel mind a zenészek, mind a színészek részéről, mert teljesen szinkronban kell lenniük. Mégpedig úgy, hogy egy jelenetben akár 20-30 jel is van, ami nagyon komoly. Kvázi már ilyen karmester szintű vezénylés kéne hozzá, de az itt nincsen. Sok-sok gyakorlás után sikerült összerakni, hogy az a hangbúra kialakuljon, ami most rajta ül az előadáson. Azt, hogy milyen típusú lesz, azt tudtuk, mert azt szerettük volna a hangszerekbe reprodukálni, ami volt Szombathelyen, bár ott más volt a zenekarnak a fölállása. Itt egy kicsikét bonyolultabb, meg ugye Szombathelyen egy profi zenész volt köztük, a többiek azok nem voltak profik, itt pedig hát három csodálatos profi van a színpadon. Az természetesen ők a Marcival nagyon sokat dolgoztak külön, addig, amíg kialakult az előadásnak a hangfüggönye, tehát az, hogy mikor mi szólaljon meg, azt eleve ők legyártottak egy csomó hangot közösen a Mártonnal. Aztán, amikor összeeresztettük a színészeket a zenészekkel, akkor derült ki azt, hogy mi jó, mi nem jó, és akkor volt, amit újra kellett csinálni, és újból másfajta hangzást létrehozni azokból, most már azokból az eszközökből, amik már voltak. És hát az is egy komoly akadály volt, hogy ennek, ahol ülnek, annak ugye a térfogata az meghatározott, tehát bizonyos hangszerét több nem fért oda föl, tehát annyiból tudta gazdálkodni, amennyi ott van nekik.